Na hát ugye mondtuk már az év elején, hogy egy ilyen brutál választási év van a világon, egy csomó helyen nagyon-nagyon fontos választások vannak, ezekről beszámolunk folyamatosan adóvilág rovatunkban is. Most az indiai választások adójogi és politikai hatásaival fogunk foglalkozni, először gazdasági adójogi szempontból Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát ugye van ez a választási év Indiában, és azért mondtam így, mert igazából olyan brutál nagy az ország, meg annyian kell, hogy ugye a világ legnépesebb országa most már India, és annyian szavaznak, hogy itt lényegében hivatalosan is valami 44-45 napig tart a választás, de egyébként ez csak az a konkrét időpont, amikor az urnákhoz lehet menni, de ezt megelőzi egy csomó minden, és utána is még külön tartanak. Tehát gyakorlatilag egész évben választ ez az ország. De nagyon fontos, hogy mi történik vele, mert hogy egy elképesztő feltörekvő gazdaságról van szó.
Ez így van, hogy számokban mutatva, tehát most április 19-én kezdődik a választásuk, tehát ezért is került így áprilisba szó Indiáról, és június 1-ig tart. 543 tagot fognak a parlamentjükbe, Parasvázba választani. Azt mondják, hogy ez a világ minden idők legnagyobb választása, ez 960 millió szavazó fog szavazni. Tehát ez nem kevés, de hozzá kell tenni, hogyha az országra ránézünk, és ugye az én posztom most a gazdasági, történeti gazdasági és adójogi bemutatása az országnak, azért itt is a legek szépen sorakoznak. Uh-huh. Tehát az első legügye a világon a legnépesebb ország ma már, és 1,374 millió lakossal, amiben az az érdekes, hogy ők még növekednek. Tehát ők évi 0,8%-os népesség növekedésben vannak, ami körülbelül évente egy magyarországnyival növekszik az ő lakosságuk, ami elég komoly. Tehát a területét tekintve a hetedik legnagyobb ország egyébként, de amikor idén beszélünk az új feltörekvő iparágokból, és ugye annak a ívén mozgunk, tehát most majd jön lassan, az egyik beszéltünk ugye a robotizációról, akkor nem említettük meg, de most már jön a nanotechnológia, a géntechnológia, hát a világ harmadik legnagyobb IT iparágú országa, de ebben egyébként az első informatikai szolgáltatások terén, tehát az outsourcingról hallottunk már Indiában bőven, a világ második legnagyobb nanotechnikai iparággal rendelkező országa, és a hetedik az AI-ban is. Szóval azért India jelen van, és úgy néz ki, hogy ugyan gazdasága ilyen szempontból, tehát így is egy nagyon erős, a világ ötödik legnagyobb gazdasága, itt is a növekedése nagyon-nagyon attraktív, 23-ban 4%-ot mondtak, de 24-re már 8%-ot jeleznek elő, és ugyan ők körülbelül csak most 13% az USA-t veszük 100%-nak a gazdaságuk, 2031-re azt mondják, hogy duplázni fogják, tehát 13,7%-re föl fog menni, durván 27,4%-re, és azzal már a világ harmadik legnagyobb gazdasága lesznek. Tehát ez elképesztő tempó, ami itt zajlik. Szóval ennek a választásnak tényleg van súlya, de azért ha a történelmét megnézzük, akkor ez az ország sok szempontból kiszámíthatóvá vált. Hát a történelmi egyébként a területéből eredően mindig is fontos volt és érdekes volt. Gyakorlatilag a földtörténet óta lakott terület, az önmaga önállóságával az Indus völgye, Pakisztán és így tovább. Tehát ez egy nagyon erős történelmi hátterű terület. A 16-tól a 19. századig Mughal birodalmoknak a területe volt, egészen 1857-ig. Azt megelőzően egyébként 1498-ban Vasco de Gama, a portugálok jártak Nyugat-Indiába, addig senki nem fedezte fel ezt a területet, tehát a saját világukat élték. Ő volt, aki megkerült a jó reménység fokot. És az ő útjának a mai emléke is, a Goa és környéke, ez ma is portugál keresztény környezet. Tehát egy Goa egyébként is egy nagyon szép turisztikai látványosság, de ha Indiában akar valaki egy kicsit ilyen portugálszerű valóságot látni, akkor az Goában megtalálja, ez mindenképp érdekes. Az nagyon fontos, hogy az angolok is megérkeztek azért nem sokan rá, ugye a hírek kapcsán, és a Kelet-Indiai Társaság kezdte itt a tevékenységét, igen. Ami azért volt fontos, mert eltekintve attól, hogy a föld legnagyobb gazdasági társasága volt abban az időben, azt tudni kell, hogy Indián gyakorlatilag ők úgymond gyarmatosították, tehát India kvázi koncesszióval volt a korona alatt, és ők haladtak szépen területről területre.
Hát ugye először egy kereskedelmi társaság, aztán utána végül is az a koronának a birtokába került, ez a Rádzsi időszak. Igen.
Hát itt a lényeg az volt, hogy a brit-kelet-indiai társaság az gyakorlatban hadsereget is tartozott fent, tehát egy kicsit most idézőjelben a volt Wagner csoporthoz hasonlítható, tehát nem csak kereskedelmet folytattak, hanem harcoltak is, és ennek az lett a lényege, hogy nagyon komoly belvitákba keveredtek. Itt volt két brit-szik háború, ami 1848-49-ben volt. Egyébként a szikeknek a vallási vezetője a guru. Sokszor elhangzik ez a szó, hogy guru. A gurut is Indiától kaptuk, a szik vallási vezetőt jelent. Tehát a szikek is föllázadtak, óriási háborúk voltak. A bengáli hadseregője ott gyakorlatilag nagyon-nagyon 23 ezer britre jutott, 130 ezer indiai. Tehát tudjuk képzelni, mi volt itt, amikor kitört a lázadás. Egyébként a lázadás nem azért volt, mert alacsony volt a zsoldjuk, hanem azért, mert által disznózsírt használtak a különböző patronoknak a tömítéséhez vagy keréséhez, és ezt az indiaiak megaláztatásnak vették. És ezzel elázadtak, tehát nem a különböző jutatási csomagokért küzdöttek, és ebből lett. De ennek volt aztán később egy szipolylázadás. A lényeg az volt, hogy 1858-ra Victoria feloszlatta ezt a kelet-indiai társaságot, államosította, és innentől kezdve átvette a gyarmatot. Tehát ez innen jött ez az egész létre. De most innentől kezdve...
Amit semmivel nem lett jobb Indiának, mert lényegében ugyanazt a kizsákmányolást folytatták, abszolút, csak koronával.
Így van. Na most igazából 1947-ben a britek utolsó lépése nagyjából az volt, ami három részre szabták az országot. Indiai köztársaság létrejött a mai, leválasztották Pakisztánt, ugye vallási okok miatt, és Bangladest, amelyik a bengáli öbölnek volt a része. Ezzel csak, hogy a számokat érezzük, a Pakisztán az 243 milliós volt, és Bangladest az 165. Tehát ez egy elég nagy trauma volt annak az országnak, és jó lehet, nem volt sose összetartó közösség ez a nagy ország, de azért a lakosság így is sokkal nagyobb volt, és a terület is. Na most ez azt jelenti, hogy az egész gyarmati irodalom az indiai gazdaságot nagyon-nagyon-nagyon megviselte. Tehát azt kell tudni, hogy 1800 körül az indiai gazdaság önmagában angolok nélkül a világ 25%-át adta termelésbe körülbelül. Ez gyakorlatban az 50-es évekre 4%-ra csökkent. Tehát egy nagyon komoly deindustrializáción esett át az ország a brit gyarmati örökségnek. Ebből ered az, hogy igazából nem nagyon kedvelték a briteket. Ennek ugye az volt a másik oldala, hogy 1900-ra vált mondjuk Anglia a világ első számú textilipari gyártójába. Az a textilipar, ami egyébként a bengáli öbölből tűnt el, különböző vámokkal és különböző kelet-indiai társaság trükkökkel. Tehát itt azért van egy nagyon komoly lemaradás, elmaradás, amit 47 óta először egy ilyen orosz-szovjet modellel próbált Nehru felgyorsítani.
Igen, próbáltak egy kicsit így közeledni, de hát igen. Ugye soha nem lett sikeres az sem, nem. Tehát hogy nem működött.
Nem állt ez össze, viszont 91-ben itt is eljött a változás szele, és gyakorlatilag liberalizálták a gazdaságot. És innentől kezdve elindult valami, ami ennek az országnak egyébként a saját vagy a régi lendületét elkezdi visszaadni. Tehát amikor indiai nagy cégekről beszélünk, eltekintve most egy-két ilyen nagyobb, mint a Tata, amelyik már mondjuk 1908-ban létezett, csak 45-től vált vezető cégé. Azért ezek a cégek 91 óta nőttek meg, tehát amikor indiai milliárdosokról beszélünk, ezek egy jelentős része az nem 100 éves hagyományokkal rendelkező, hanem azóta felfutott nagy cégeknek a tulajdonosa. Egyébként az angol miniszterelnökről is tudjuk, hogy azt hiszem, nem is tudom, melyik volt a Infosysnek a egyik örökös vette feleségül, és a Sunakurnak a vagyoni függetlensége az ebből az indiai gazdagságból ered többek közt. De a gazdagság, illetve az indiai gazdaság maga az rettentő széles, tehát textilipar, vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, acélipar, ugye erőforrásukban rengeteg a termőföld, illetve hát ásványi kincsekben is acél, szén, rengeteg van, ebből egyszerűen kellően nagy szennyezők is jelen pillanatban. Ez egy komoly gond, de járműgyártás, bányászat, olajipasza, minden van. És ami még érdekes, hogy őnekik igazából, ami Oroszországnak Ciprus, az nekik egyébként meg Mauritius társa. Nekik egy olyan kedvező adómodelljük volt Mauritiusszal, hogy gyakorlatilag oda mentek ki a pénzek, egy speciális egyezményi háttér, és Mauritiuson keresztül jöttek vissza a pénzek Indiába, tehát a legnagyobb befektető ma Indiában az nem más, mint Mauritius. Na most az adórendszerük így első ránézésre nem túl bonyolult, a választás sem fogja ezt egyébként nagyon megmozgatni, mert az áfájukról nincsen, szóval 12-18% között mozog. A változások azok nagyjából azt lehet mondani, a könnyítések irányába hatnak, mert a társasági adót próbálják levinni 30%-ról 22%-ról, de van egy 15%-os kulcsuk is, amit egyébként kedvezményes kulcsként szeretnének adni, az egyébként új és eleve más irányba mennek, tehát új cégeknek próbálják adni, hogy vonzó legyen India, tehát ezt a növekedést azért nem csak saját erőből várják, hanem várnak ide befektetőket is bőséggel. Az SZIA-ban ott is még a gazdagok túladózását is csökkenteni próbálják, tehát gyakorlatilag a 23-os büdzséjükben is már 37%-os legmagasabb kulcsot levitték 25%-ra, szóval ez is egy érdekes irány, és ami még így a választások során előjön, ami nem az adó, de hogy igazából a következő kormányoknak a fő tevékenység az adóadminisztrációnak a lekezelése. És így visszakanyarodva az elejére, amikor ugye nézzük, hogy 940 millió fog szavazni, ez közel azonos a bevallások számával is nagyjából. Tehát el tudjuk képzelni, hogy itt az adóbeszedés az milyen nagyságrendben folyik. Itt azt mondják, hogy van úgy, hogy 2,5-szeresére nő a bevallások száma, mert ahogy nyilván vonják be az embereket, itt maga ez az egész adminisztráció, ez egy hatalmas dolog, ebben is egyébként hatalmas tartalékok vannak ennek a fehérítésébe, úgyhogy gyakorlatilag itt úgy néz ki, hogy szeretnék a feldolgozási időket gyorsítani, tehát a lakosság adóterheit szeretnék növelni, mert igazából úgy néz ki, hogy nincs ennél a növekedésnél, nincs erre olyan nagyon nagy szükség, meg nem olyan nagyok a jövedelme átlagban, de nagyon úgy néz ki, hogy az adó behajtás és az adó adminisztráció irányába akarnak menni, amit egyébként csökkenteni szeretnének. Tehát én most nem arról beszéltem, hogy melyik párt hogyan szeretni, mert olyan sok párt.
Hát csökkenteni kell, mert ugye az volt, amiután kiléptek az angolok, a következett az adminisztrációs bürokrácia okozta probléma, ami akkora teher volt az egész költségvetésnek, meg államháztartásnak, hogy nagyobb békjó volt egyébként, mint és még mindig valamennyire tart is ez az egész. Úgyhogy csak ez a módszer van, hogy csökkentenek, digitalizálnak, és a papírmunkát megpróbálják megspórolni.
De hát az esélyeik azért nem rosszak, mert ugye ők IT-szolgáltatásban eleve igen jók, tehát ők a világ első számú outsourcersei, tehát véletlenül a saját problémájukat is meg fogják tudni idővel oldani. Úgyhogy India így néz ki, szóval India egy tényleg abszolút legország, BRIC ország látjuk, mindenesetre halatlanul izgalmas a gazdasági fejlődése, és egyébként a végből őket tartják egyértelműen a befutónak.
Tehát igen, a következő Kínát kiáltották már ki többen. Nagy kérdés, hogy politikailag mi történik vele. Úgyhogy Botond majd ezt a részét mondja el.
Így van. Én így gondoltam.
Rendben, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Izgalmas a sztori. Gerendi, szervusz, köszönjük szépen, szép napot! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere az indiai választások kapcsán beszélt a gazdasági adójogi hatásokról. Megyünk tovább, és megnézzük majd a politikai hatásokat.